Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Kicsit furcsának fog tűnni így legelőször a mai témánk, mert gyakorlatilag arról fogunk beszélni, hogy mi a bitcoin. De ugye a kriptoverzum az már tart kisebb megszakításokkal több éve, és szerintem az első adásaink egyike volt, hát nyilvánvalóan, ahol tisztáztuk, hogy mi is a bitcoin. De azóta eltelt 3-4 év, és szerintem bőven van különbség a 3 évvel ezelőtt és a mai bitcoin között, nem csak árfolyamban, hanem egyáltalán bitcoin, mint fogalom, mit ért el, hova jutott mára, szóval ezt járnánk így körbe a mai adásban. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Ugye jól gondolom, hogy tényleg bitcoin, mint fogalom, az azért már nem ugyanazt jelenti, mint 3-4 éve.
Nem ugyanazt jelenti, mégis én azt mondom, hogy érdemes a legelejétől kezdeni, és ne az utolsó 3 évet nézzük önmagában meg, hanem menjünk megint végig ezen a folyamaton, még ha van is benne ismétlés, akkor is izgalmas, úgy érzem.
Akkor honnan indulunk?
Hát induljunk ki onnan, hogy 2008. október 31-én Satoshi Nakamoto álnéven valaki vagy valakik publikálták a Bitcoin úgynevezett white paperjét, tehát a koncepcióját leírták.
Egy zárójeles kérdés, ezt is megbeszéltük már többször, hogy nem tudjuk, hogy ki ő, illetve kik ők, azóta se tudjuk, ugye? És nem került a kriptovilág közelebb a megfejtéshez.
Nem, tehát igen, itt van 7 milliárd jelölt, ebből egyet mindenképpen kihúznék, Craig Wright-ot, aki folyamatosan próbálja bizonygatni, hogy ő, tehát a föld teljes lakossága mínusz Craig Wright, meg mínusz, aki utána született.
Igen. Szóval, igen, tehát elindul a bitcoin.
Elindul a bitcoin. Ez a white paper leírja, hogy electronic cash system, úgyhogy a koncepciós elképzelés szerint a bitcoin fizetőeszköznek született meg. Egy olyan fizetőeszköznek, ami alternatívát tud nyújtani a hagyományos pénzekkel szemben, aminek nincsen központja, tehát nem tud visszaélni senki azzal a kontrolljogával, ami miatt egyébként főleg az amerikai dollárt nagyon sok támadás éri. Ugye ott egy szűk magántőkés kör ül a Fed, az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezeten, és ugye nagyon sok mindent megtehetnek, ebből nagyon sok mindent megtesznek, milyen kritikák hallunk. Hát egyrészt ugye ők döntik el, hogy mennyi dollár legyen forgalomba. Itt most be lehetne emelni, hogy mondjuk 2020-tól megtöbbszöröződött a forgalomba lévő dollár mennyisége. Van alapja azoknak a kritikáknak is, hogy ezekből a pénzekből vannak háborúk finanszírozva, és hogyha megnézzük az első-második világháborút, vagy a jelenlegi helyzetet, akkor vannak jelek, amik ezt erősen alátámasztják, tehát ez több, mint konteó. Illetve talán a legegyértelműbb kritika, hogy milyen úton, módon kerül a dollár forgalomba. Ugye úgy kerül forgalomba, hogy azok a bankok, akik a tulajdonosai az amerikai központi banknak, ugye az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed nyomtat pénzt, ezt odaadja azoknak a bankoknak, akik az érdekeltségébe tartoznak, és azon keresztül kerülhet ki, elsősorban hitelformájába, de hát sok más egyéb formába is, tehát ott már...
Ez nem csak az amerikai dollár, hát erről szól a világ?
Erről szól a világ, viszont a mai napig a legnagyobb gazdaság az amerikai gazdaság, és ugye a legtöbb hagyományos pénz az amerikai dollárban van, tehát még mindig annak a legnagyobb a súlya. Úgyhogy itt elsősorban az amerikai dollárral szemben, de hát az összes többi hagyományos pénzzel szemben jelent meg a bitcoin. Na most mi az, ami ebből meg tudott valósulni? Meg tudott valósulni a decentralizáció. Itt a kódok szintjén van a monetáris politika lefektetve, ebben nem tud senki belenyúlni, illetve csak közös akarattal lehet belenyúlni, tehát ez teljesen demokratikus, és mindenkinek ugyanolyan jogosultsága van bármilyen szerepkörbe belépni. Tehát, hogyha én bele akarok szólni abba, hogy egy szavazásnál mi változzon, vagy mi ne változzon, akkor senki nem tudja megakadályozni, hogy én ebbe beszálljak. Igaziból a korlátok azok legfeljebb, és egyébként nyilván itt akkor azért mégiscsak korlátozódik arra, hogy mennyi hardvert tudok vásárolni, és hogyha én sok pénzért tudok hardvert vásárolni, akkor nagyobb súllyal tudok ebbe beleszólni. Tehát azért kell hozzá némi technológiai tudás, de ezt mondjuk szinte bárki magára tudja húzni, illetve kell hozzá pénz, mert kell hozzá eszközöket vásárolni, de egyébként semmilyen engedély nem kell hozzá, teljesen mindegy, hogy én geológiailag hol vagyok, tehát hogy milyen kontinens, milyen országában vagyok, teljesen mindegy, hogy milyenek az én egyéb körülményeim, hogyha én rendelkezek kellő árammal, internet hozzáféréssel és hardverrel, akkor én ebbe bele tudok szólni.
Próbáljunk egy kicsit eljutni a mához és a Bitcoin mai helyzetéhez. Ugye azt is mondtad, hogy azzal a céllal jött létre, hogy a mai hagyományos fizetőeszközökhöz képest egy alternatívát nyújtson. Na most azt még máig sem mondhatjuk el, hogy a Bitcoin az egy elterjedt fizetőeszköz lenne, sokkal inkább befektetési eszköz, nem? Tehát ezt a célját még 100%-osan nem érte el.
Ezt nem csak, hogy 100%-osan, hanem 50%-osan sem, sőt 10%-osan sem érte el. Egyébként erre nagyon egyszerű a magyarázat, ugyanis törekvések vannak mindenfelé, és mondjuk legközelebb Svájcba, tehát ott már vannak olyan kantonok, meg olyan városok, ahol törvényszinten próbálják szabályozni, hogy fogadják el a bitcoint, ugye mondjuk az üzletekbe, boltokba és fizetőeszközként lehessen használni. Ugye El Salvadorba, ugye Dél-Amerikába, ott már hivatalos pénz nem, tehát ott adót is abban lehet fizetni, és az amerikai dollár mellett a másik hivatalos fizetőeszköz a bitcoin. Az a helyzet, hogy aki bitcoin tart, abban bízik, hogy az többet fog érni. Aki nem így gondolja, az nem tart bitcoint. Viszont jellemzően azok jutnak hozzá, akik így gondolják, és mint ilyenek, nem fognak vásárolni kávét, mosóport, mosógépet vagy autót bitcoinból, hiszen az az ő olvasatukban azt jelenti, hogy egy nagyobb értéket adnak érte, mint ami szerintük ér. És ezt a közgazdaság már régóta ismeri, tehát valamikor az ókorban fedezték fel azt a jelenséget, ami aztán később a középkorban a Gresham törvény nevet kapta, hogy a rossz pénz kiszorítja a jót a forgalomból. Ez egész egyszerűen azért van, mert ha van a zseb kétféle pénz, ami az adott pillanatban ugyanannyit ér, de az egyikről azt gondoljuk, hogy többet fog érni, akkor nyilván azt fogjuk költeni. Igen, attól szabadulunk, és ezért a kör mindenki így fog eljárni, és a jó pénz az bekerül a titkos rejtek helyekre, a rossz pénz meg ott van a körforgásban, és azzal fizetünk. Úgyhogy ezt egyelőre még nagyon távolinak érzem, hogy átlépjük.
Tehát nem is várható, hogy óriási fordulat legyen itt a közeljövőben ebben.
Nem, ebben nem gondolom. Abba talán lesz fordulat, hogy mindenki könnyebben el fogja fogadni, hogy valóban van értéke a bitcoinnak, és valóban ez egy működő digitális értéktároló eszköz. Ezért szokták a digitális aranynak is hívni, ami félig meddig jó hasonlat, mert az aranyat sem vesszük meg azért, hogy másnap abból kenyeret vegyünk. De hát értéktárolónak egyelőre úgy néz ki, hogy megfelelő. Mi ugye abban hiszünk, hogy ez nagyon sokáig így lesz. Azt nehéz elképzelni, hogy 1000 év múlva is a bitcoin az egy működő dolog legyen, de nem lehetetlen. Viszont azért néhány generáción keresztül ez mi szerintünk reális, majd a néhány generáció elteltével el fog dőlni, hogy igazunk volt-e vagy nem. Ahhoz, hogy ez egy stabil eszköz legyen, ahhoz sokkal nagyobb penetrációra van szükség, ahhoz még nagyon sokat kell nőnie, hogyha ez be fog következni, akkor viszont az azt jelenti, hogy még sokkal nagyobb lesz az értéke, mert akkor nem 100 millióknak, hanem 2-3-4 milliárd embernek lesz valahol valamennyi bitcoinja. Viszont
hát egész... mondjuk ehhez a központi bankoknak is lesz egy-két szavuk.
A központi bankoknak is lesz egy-két szavuk, majd kiderül, hogy ez milyen utat fog bejárni, hiszen azért látjuk, hogy eléggé zavaros a világpolitika, és az erőviszonyok változnak. Ezek az erőviszonyok, ezek elhozhatják magukkal azt is, hogy bizonyos régiókban ez egy támogatott dolog lesz. Hát ma még nem tartunk itt, de nem vagyunk nagyon messze attól, hogy mondjuk egy nemzeti valutának a fedezete mögött legyen bitcoin is. Egyébként volt már, ahol felmerültek ilyen ötletek. Igen. Ezt egyelőre nem tartom reálisnak, viszont nagyon sok lépés megtörtént mondjuk az elmúlt 3 évvel ezelőtthöz képest, hogy ehhez közelebb legyünk. Ugye látjuk, hogy a hagyományos pénzintézetekből a legnagyobb szereplők, azok már nyitottak a bitcoin irányába. A legeslegnagyobb szereplők, JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, őnekik saját alapjuk van, bevezették ETF-ként tőzsdékre, sorba jönnek azok a megoldások, amikbe be van csomagolva. Most már létezik olyan nyugdíjalap, amelyik bitcoint vásárol. Tehát itt a legnagyobb szereplők, akikről joggal feltételezzük, hogy a leginkább precízen látnak a jövőbe, ők nyitottak, és ráadásul nem csak saját maguk nyitottak, hanem a lakosság irányába is közvetítik ezt. Ők ezt nem tennék meg, hogyha nagyon kockázatosnak tartanák, és most nem az árfolyamot nézzük, hanem mert nyilván ez megmaradt egy borzasztóan kockázatos befektetésnek, és hát nagyon sok spekuláció van benne, hanem ha ők nagyon kockázatosnak tartanák a jövőjét a szabályzói oldalról, akkor nem nyitottak volna ebben az irányba.
Nagyon kicsúszunk az időből, úgyhogy még egy kérdés és rövid választ kérek. Még mindig egyértelmű a bitcoin nagysága, mint akár gondoljunk itt népszerűségre, piaci kapitalizációra, stb. Tehát még mindig töretlen a sikere, vagy ugye mivel tényleg borzasztóan növekszik a kriptodevizák száma, vannak már érdemleges vetétársai?
Egyelőre nincsen, azt sem gondolom, hogy ez örökre így lesz, de hát még mindig most újra 50% fölött van a piaci kapitalizációja az összes kriptóra vetítve, és azért itt mondjuk 5 évvel ezelőtt beszélhettünk 10-20-30 ezer eszközről, nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt 100 ezeres volt a szám, hát most a CoinMarketCap per pillanat annyit ír, hogy több mint 2,4 millió kriptóeszközt jegyez, tehát míg a kriptoeszközöknek a száma nagyságrendekkel folyamatosan növekszik, a bitcoinnak a dominanciája az töretlenül ott van 50% környékén, hol alatta egy kicsit, hol fölötte egy kicsit.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm,
hogy ismét itt vagy. Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet!